Jézus Krisztus szavaival köszöntök mindenkit szeretettel. Ő mondta, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 117. zsoltárunkat énekeljük együtt Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, keressük meg a 489. dicséretünket, és énekeljük el mind a 4 versszakát. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Figyeljünk együtt, kedves testvéreim, Isten igéjére, amint az hangzik most hozzánk Máté evangélium a 8. részéből, az 5. verstől a 13. versig terjedő szakaszból.
Amikor Jézus Kapernaumban érkezett, odament hozzá egy százados, és azt kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kényei vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. Szólok a másiknak: jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitre Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivetetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.
A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk a szavának, hanem megtartói is. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk beszédére. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel magasztalunk téged azért, hogy te kijelentetted magad nekünk embereknek, hogy nem maradtál ismeretlenségben. Hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy kapcsolatba kerülhetünk veled, hogy mi is odafordulhatunk hozzád, ahogyan tette annak idején ez a római százados is. Köszönjük neked, hogy kijönthetjük a szívünket előtted. Urunk, ugyanakkor, amikor hálaadásunkat eléd visszük, bűnvallásunkat is hadd fogalmazzuk meg, mert megszégyenülten kell bevallanunk, hogy nem mindig élünk ezzel a lehetőséggel. Hányszor csak emésztjük magunkat, csak sóhajtozunk magunkban. Hányszor legfeljebb csak a körülöttünk lévőknek panaszkodunk. Te látod is, te tudod, Urunk, hogy amikor találkozunk emberekkel, akár utcán, vagy valahol máshol, hogy mi árad belőlünk. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy te azt ígérted nekünk, hogy élővíz folyamai ömölhetnek belőlünk. S azt is tudjuk, hogyha megnézzük ott a János evangéliumát, hogy te ezt a Szentlélekről mondtad, hogy befogadva Jézus Krisztus, lelked által te magad élsz bennünk és munkálkodsz bennünk, és áradhat egészen más, mint keserűség, panaszkodás, elégedetlenkedés. Azért imádkozunk, Urunk, hogy hadd lehessen most ezen az istentiszteleten olyan találkozásunk veled, amelynek nyomán úgy mehetünk el innen, hogy élővíz folyamai ömölnek belőlünk, hogy azt adjuk tovább, amit mi is tőled kaphatunk. Ha tudjuk most a kezünket így tárni feléd, és így tartani oda eléd üresen, hogy te töltsd meg magaddal a szívünket, kezünket ajándékaiddal. És köszönjük, Urunk, hogy akkor így lehet mondani valunk a többiek számára, olyan mondani valunk, melyel valóban vigasztalhatunk, bátoríthatunk, melyel mutathatjuk a hozzád vezető utat. Jézus Krisztusért kérünk téged. Áld meg Isten tiszteletünket, nyisd meg szent lelked által szívünket, hogy befogadhassuk szavadat. Ámen. 368. dicséretünket keressük meg. 368. dicséretünk első két versének éneklésével is kérjük. Jöv el, Szentlélek Isten, tarts meg minket igédben. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Amely az előbb olvasott igeszakaszból hangzik hozzánk, Máté evangéliuma 8. részéből, a 9. és 10. versekből a következőképpen. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez. Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Idáig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Az elmúlt hetekben elkezdtünk egy sorozatot, mely az egészségről szól. Így az elmúlt vasárnapi istentiszteleteken már hallhattunk az egészséges tanításról, ma pedig azon gondolkozzunk el, hogy milyen is az egészséges keresztény hit. Ennek a kapernaumi századosnak, akiről most hallottunk a felolvasott igeszakaszokból a hitét, maga az Úr Jézus is megdicsérte. Ezért is érdemes az ő története alapján végig gondolnunk, hogy vajon milyen is tehát az egészséges hit. Az egészséges keresztény hit. Az első, amit felismerhetünk így ebből a történetből is, de nyilván a Szentírás egyéb más helyé is alátámasztják ezt, az, hogy a keresztény hit tartalma mindig Jézus Krisztus személye és az evangélium igazságai. Ez a százados, mint a római ember, nyilván hozta magával a maga hitvilágát, a maga isteneit. Palesztinában pedig, a zsidók között élve, találkozott az ő hitükkel. Hallhatott arról az Istenről, akit a zsidók tiszteltek, arról az egyik az Istenről, aki teremtette ezt a világmindenséget, akit a zsidók azonban megismertek úgy is, mint szabadító úr, hiszen ennek a népnek nagy élménye volt az egyiptomi nyomorúságból való kiszabadítás, amelyre aztán évről évre újra visszagondoltak, és amelyről megemlékeztek. A százados valószínűleg időközben, ahogy ott élt a zsidók között, rádöbbenhetett, hogy az az Isten, akit a zsidók tartanak Istennek, az egy igaz Isten. Az evangélium ezt nem mondja így ki, de talán sejthető ez, Hiszen ilyeneket is olvastunk erről a századosról. A zsidók vezetői bénei mondták el maguk, hogy ő olyan ember, aki szereti a népünket, és ő építette a zsinagógát is nekünk. Gondoljunk csak bele. Egy római katona ember zsinagógát épített a zsidóknak. Ez egyáltalán nem volt természetes akkor abban a korban. Aztán ez a százados ott élve nyilván hallott Jézusról, gyógyításairól, csodáiról, tanításairól. A gyógyításokról, csodákról, amelyek azt jelezték, hogy ő több, mint ember. Hogy isteni hatalommal rendelkezik. Biztosan hallott arról is, ez a százados, hogy a zsidók ennek az egyik az Istennek az ígérete alapján várják a messiást, várják a szabadítót. És úgy tűnik, hogy ebben a római emberben összeállt a kép. Jézus Krisztus az a szabadító, akit az élő Isten megígért az ő népének, akiről a proféták is már szóltak. És ez pedig az Úr Jézushoz intézett kérdéséből derül ki. Csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Nincs szükség arra sem, hogy elgyere a házamba, csak szólj. És emögött valami olyasmi van, hogy mert a te szavad is teremtő szó. Hiszen te egy vagy azzal az Istennel, attól az Istentől jöttél el küldöttként, aki teremtette a világmindenséget, aki annak idején szólt, hogy legyen világosság, és lett világosság. Te ez az Isten vagy, akinek a szava is teremtő, újjáteremtő szó. Hát szólj! Elég, ha csak szólsz. És ez szó, ez igen nyomán. Az élet meggyógyulhat, megújulhat. Nagyon sokat elárul erről a századosról az is, ahogyan megszólítja Jézust. Hallottuk, hogy így fordul hozzá, Uram. És ez megint nagyon különleges, és megdöbbent is lett számunkra. Hiszen ez annak a szónak a fordítás, hogy Kyrios, és akkor ott, abban a világban, a római birodalomban egyetlen Kyrios létezett, ez pedig a császár volt. Ez a százados is igazából csak őt tarthatta volna úrnak. És azt mondja most Jézusról, hogy ő az Úr. Ami valami olyasmit jelent, hogy legalább olyan hatalommal bírónak látja, mint a császár, de inkább még. Úgy gondolja és úgy hiszi, hogy nagyobb hatalommal rendelkezik, mint a császár. És mindemellett arra is jó felfigyelnünk nekünk, hogy ugyanakkor hogyan is szólították Jézust az akkori vallási élet vezetői. Az írás tudók, a farizeusok. Ők soha nem szólították így, hogy Uram. Azt mondták, hogy Mester. Mert igazából Jézusnak csak a tanításai érdekelték az írás tudókat és a farizeusokat. És az evangéliumokból azt is láthatjuk, hogy sokszor csak azért, hogy belekössenek. Azt keresték, hogy hogyan is, hol is foghatjuk meg Jézust. Viszont magát Jézust, a Jézussal való személyes találkozást, azt nem keresték az írástudók és a farizeusok. És főleg nem ismerték el maguk fölött parancsolónak, vagyis igazán Úrnak. És ez a százados, ez a római ember azt mondja Jézusnak, hogy Uram, ez bizony akkor ott hitvallás számba ment. Nyomon követhetjük azt is az evangéliumokban, hogy kik és mikor szólították Jézust még Uramnak. Két jól ismert jelenetre szeretném most a testvéreket emlékeztetni. A nagy halfogás, a csodálatos halfogás, így ismerjük az egyik történet. Amikor Péter, a tanítványok egyike megdöbbenésében, miután látja, hogy mennyi halat foghattak, azt mondja Jézusnak: Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Előtte viszont ő is csak mesternek szólítja, és tulajdonképpen kioktatja őt, amikor Jézusnak arra a szavára, hogy menj és vesd ki a hálót, azt mondja, hogy hát, végülis a te szavadra kivettem, de valahol ott van benne az, hogy hát nem tudod, Jézus, hogy ez most nem alkalmas idő? Hát te nem vagy szakember, de én tudom, hogy most hiába vetném ki a hálót, úgyse fognánk halat. Végül is tudjuk, hogy Jézus szavára, ahogyan megfogalmazza Péter, a te szabadra kivetem a hálót, és így tapasztalhatja meg a csodát, és akkor mondja ki ezt, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Vagy a másik jelenet, szintén tanítványról van szó, Tamásról, akiről megint csak mondhatjuk azt, hogy kioktatja a tanítvány társait, amikor azok beszámolnak neki arról, hogy a keresztre feszített Jézus feltámadt. És akkor azt mondja szinte Tamás, hogy ilyen képtelenséget, nem mondjatok nekem ilyet, hogy feltámadt. De amikor a feltámadott Úr Jézus egy hét múlva újra eljön Tamás miatt, Tamásért, mondhatjuk ezt így, odaáll elé, elé tartja a kezeit, mutatja saját magát, akkor Tamás is már úgy borul le, hogy én Uram, és én Istenem. Ez a kapernaumi százados telt, akiről itt olvastunk Máté evangéliumából, valóban Úrnak tartotta Jézust. Mindabból, ahogyan beszél itt, kiderül az, hogy ő hitte, hogy Jézus valóban Istentől érkezett isteni hatalommal bír. Ő szabadító, megtartó. A szava is teremtő szó. És igazából erről szól a Szentírás. Arról, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy általa örök életünk legyen. És ennek hirdetését bízta Jézus Krisztus a tanítványaira, a mindenkori követőire. Éppen ezért mi keresztjének a Bibliából ismerhetjük meg a mi hitünk helyes tartalmát. Ezért is olyan fontos az, hogy olvassuk, tanulmányozzuk az Isten igéjét, a Szentírást, és ezért is olyan nagyon fontos az, hogy egyre pontosabban ismerjük az Isten kijelentését. Tovább mente, és ez a második gondolat ahhoz, hogy milyen az egészséges hit. Az egészséges keresztény hitről azt is el lehet mondani, akkor egészséges, hogyha ez valóban Jézus Krisztussal kapcsolatba hoz. Tehát, ha nekem olyan a hitem, hogy az magával Jézus Krisztussal kapcsolatba hoz, mely kapcsolatban aztán újjá lesz az életem. Ez a római százados, azt olvastuk itt Máté evangéliumából, hogy oda ment Jézushoz. Megkereste őt. Gondolkozhatott volna pedig úgy is, hogy hát Jézus az Istentől jött, isteni hatalommal rendelkezik, akkor úgy is tudja, hogy nekem most mi a bánatom. Akkor ismeri a helyzetemet. Mint ahogy időnként mi is szoktuk ezt mondani. Olykor még a kérdést is mellé téve, hogy de hát miért mondjam én el imádságban azt, hogy mi van velem? Hát Isten úgy is tudja. Igen, ez igaz, hogy tudja. Az Úr mindent tud. Tudta azt is, hogy ennek a kapernaumi századosnak beteg a szolgája. És a mi bánatunkat és problémáinkat is. Család és munkahelyi helyzetünket is ismeri és tudja. Ő azonban senkire sem tör rá, és senkire sem erőlteti rá a maga személyét. Annál is inkább, hiszen az első lépés ő már megtette felénk. Megtette akkor, amikor Jézus Krisztusban eljött ide a földre, megtette akkor, amikor megmutatta az ő szeretetét Jézus Krisztus áldozatában. Nincsen nagyobb szeretet annál, maga Jézus fogalmazta így meg, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Jézus az életét adta értünk. Isten ezt cselekedte értünk. Most, hogyha a sportnyelvén fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy a labda a mi térfelünkön van. Most már el lehet indulni Isten felé, de nekünk kell oda menni az Úr Jézus Krisztushoz, ahogyan ez a római százados is tette. Talán mennénk is, de nem tudjuk, hogy hogy is kezdjük, hogy mit is mondjunk. Nézzük meg, hogyan közeledett ez a százados Jézushoz. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ennyit mond. Nyilván ez volt most az életében a legfájóbb pont ennek a századosnak. Az is döbbenetes, erre most nagyon nem akarok kitérni, de azért egy megjegyzés erejéig mindenképpen, hogy micsoda szeretet van benne a szolga iránt. Egy szolga iránt. Hogy a római katonának ennyire fáj az, hogy beteg a szolgája, hogy szenved a szolgája. Nem közönösen nézi. Nyilván szerette ezt a szolgát. És hogyha most ez fáj neki, hát akkor ezt mondja el Jézusnak. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon. És szörnyű kínjai vannak. Bátorítson bennünket is, ennek a századosnak a példája is. Mondjuk el Jézusnak mi is az, ami fáj éppen, ami nyomaszt bennünket. Azt a terhet fogalmazzuk meg, ami alatt éppen roskadunk. És nem kell cifrázni. Nem kell szónoki beszédet tartani az Úr Jézusnak. Ez a százados teljesen egyszerű szavakkal közli a tényt. Megyünk mi így Jézushoz? Újra meg újra megyünk. Uram, ez a helyzet. Ez és ez történt otthon, a családban. Ez és ez történt a munkahelyemen. Nem értem a férjemet, vagy a feleségemet, hogy most éppen miért úgy viselkedett, ahogy viselkedett. Nem tudom, mit mondjak a gyermekemnek, vagy az unokámnak, amikor azzal jön, hogy de hát anya, apa, vagy nagymama, nagypapa, hát ez a világ már másról szól, mint az a világ, amelyikben te fiatal voltál. Nem tudom, mit tegyek ilyenkor, mit mondjak. Uram, a munkahelyemen olyasmit várnak el tőlem, amiről a szívem mélyén érzem, hogy nem szabad megtenni. Ez nem helyes, de mi lesz, ha ellent mondok? Kirúgnak a munkahelyemről. Hogyan fogom eltartani a családot? Uram, nem tudom, mit tegyek. Uram, nincs elég bátorságom. Uram, beteg a férjem, a feleségem, a gyermekem. Tele vagyok aggodalommal, félelemmel. Egymással találkozva olyan könnyen kibuknak belőlünk ezek. Bárcsak, legalább ennyire és legalább így, mint ahogy egymás felé kibuknak. Mondanánk el az Úr Jézusnak. Egymástól úgy várjuk. Sokszor nem úgy van-e, hogy szinte elvárjuk, hogy hallgasson meg, hogy értsen meg, hogy figyeljen rám. Hogy is van az, hogy az Urat pedig hányszor nem szólítjuk meg, nem mondjuk el neki, pedig ő meghallgatna, pedig ő figyel ránk, végig hallgatna, és pedig neki olyan hatalma van, mint amiről a százados itt nagyon jól beszélt is, és meg is tapasztalta, hogy csak szólj, Uram, mert a te szavad is elég a gyógyuláshoz, az élet megújuláshoz. De miért van az, hogy olyan nehezen fordulunk oda az Úr Jézushoz? Hogy olyan nehezen osztjuk meg vele, hogy ez olyan sokszor kimarad a napjainkból. Nem valóságos a jelenléte számunkra. Nem tudunk bízni benne. Vagy még mindig mi akarunk megoldani minden problémát. Úrnak nevezzük mi Jézus Krisztust, de az életünk kormány kerekéhez nagyon görcsösen ragaszkodunk. Szakorodnak az életünk görcsei, de még mindig be akarjuk bizonyítani magunknak vagy másoknak, hogy ki tudom én bogozni ezeket a görcsöket. Figyeljük meg, hogy ez a százados nem csak mondja azt, hogy Uram, mint ahogy hányszor valljuk be, mi csak mondjuk, hanem annak is tartja. Így érvel, nekem is vannak beosztottjaim, és azt mondom nekik katonás módon, odamész, akkor az odamegy. Amannak meg azt mondom, ide jössz, akkor ide jön. Jézus, te parancsolsz a betegségnek, és az elmegy. Majd, hogy nem valahogy úgy látja ez a százados, hogy egészen ilyen egyszerű a helyzet. Te Úr vagy, és ha te parancsolsz, akkor az megtörténik. Ezért jön Jézushoz, mert ilyen Úrnak látja őt, és mert bizalom van a szívében. Vajon ilyennek ismerjük-e mi is, ami megváltónkat? Vagy talán sok imádságunkban ott van a tétovasság, a bizonytalanság. Még hogyha el is mondjuk életünk történéseit imádságban Istennek, akkor talán valami olyan gondolatokkal, hogy egyáltalán érdemes elmondani. Talán még az is ott van a szívünk mélyen, lehet, hogy azt meg sem fogalmazzuk, hogy érdemes erre időt pazarolni. Aztán ott vannak is lehetnek azok a kérdések, hogy vajon lehetséges-e, amit én most kérek, vajon hallja-e, akarja-e? Hányszor tele vagyunk kérdésekkel. Ennek a római századosnak nem volt kérdéses, hogy Jézus segíteni tud. És ezért szólítja meg így. Testvérek, nem úgy van-e, hogy túl gyakran előfordul az, hogy mindenre figyelünk, csak arra nem, aki megoldhatja a problémáinkat. Egyszer egy diakónus ment oda a lelkipásztorához, elmesélve egy helyzetet a szolgálatából, ez a baj, nem történik semmi, nem vagyunk képesek megoldani a problémát. És akkor a lelkipásztor így szólt, nos, azt hiszem, nincs más hátra, imádkoznunk kell ezért a dologért. Mire a diakónus így felelt, annyira rossz a helyzet. Az imádkozásnak kellene az első számú fegyverünknek lenni, amit használunk, és nem pedig az utolsónak, amikor az élet csatáival szembesülünk. Ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus vívta a legnagyobb csatákat az életben, és ő is imádkozott a legtöbbet. A százados odament Jézushoz. Egyszerű szavakkal megfogalmazta, hogy mi a helyzet most. Mi volt Jézus válasza? Elmegyek. Hogyha elismerjük, merjük elismerni, hogy nem boldogulunk egyedül. Legyünk bármilyen élethelyzetben. És segítséget kérünk az Úrtól imádságban, akkor ő elvégezheti a munkáját. Korunk egyik neves külföldi igehirdetője írja le az egyik könyvében, hogy volt idő a keresztény életében, amikor szorgalmasan munkálkodott az Úrért, de mindezt a saját erejéből végezte. És ahogy telt az idő, egyre inkább azt érezte, hogy valami nem stimmel. Ez így nem jó. Hát ebből belefárad, belebetegszik. És aztán azt mondta, hogy Istenem, én feladom. És amikor ezt így ki tudta mondani, akkor ott az Úr előtti imádságos csöndben valami olyasmit értett meg, hogy remek, most már akkor legalább munkához láthatok. Mert amíg te próbálkozol a saját terveiddel, a saját erődből, addig csak elronthatod a dolgokat. Bízd magad egészen rám, és hadd munkálkodjam rajtad keresztül. Pál apostol a kolossébeli gyülekezetnek írott levelében írja többek között azt, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Ez tehát azokhoz szól, akik Jézus Krisztust hívták már a szívükbe, az életükbe, akik már így a követői, őket így biztatja, hogy mivel már elfogadtátok, akkor éljetek is benne. És mintha ebben valami olyasmi lenne benne, hogy ahogyan keresztjén lettél, úgy folytasd az életedet tovább. Hogyan lettünk keresztjének? Nem úgy, hogy igyekeztünk elég jót tenni, mert így nem válhatunk Krisztus követőivé. Nem úgy, hogy próbáltunk minden tőlünk telhetőt megtenni, és hajtottunk, és pörföltünk, és akkor egyszer csak keresztjénné váltunk. Nem. Úgy lettünk, hogy valamilyen formában megfogalmaztuk azt, hogy Uram, itt vagyok. Én most már így, ahogy vagyok, mindenestől átengedem magam neked, hogy te élj az életemben. Nos, ha már ez megtörtént az életünkben, akkor ugyanígy kell folytatnunk is, hogy engedjük, hogy valóban élhessen bennünk, hogy az Úr igazgathassa a dolgokat, akkor hagyjuk, hogy ő mozgósíthasson bennünket, ő serkenthessen változásra minket. Ő legyen az, aki leleplezi mindazt, aminek napfényre kell jönnie, aki indíthat és mozgásba hozhat bennünket. De mindezek után, mindezekkel együtt is fontos, hogy ő hozzá, az Úr Jézus Krisztushoz kell menni, és egészen oda. Úgy, ahogyan ez a százados is tette. És akkor születhetnek meg a győzelmek az életünkben. A győzelem ugyanis igazából Isten ajándéka. Szeretnénk, hogy egészséges hitünk legyen, olyan hitünk, mely nyomán aztán győzelmek születhetnek. Akkor ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz, Jézus Krisztus személyéhez, és az ő igéjéhez. És akkor majd a mi ajkunkról is felfakadhat újra és újra. Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk. Ámen. 225. dicséretünket keressük meg. 4. és 5. verszakait énekeljük. Felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk. Legyen ez őszinte imádságunk. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy most itt együtt énekelhettük és énekelhetjük a dicséreteket, a zsoltárt, hogy hallgathattuk ígédet, hogy együtt imádkozhatunk. Hiszen ezek is arról szólnak, hogy te megtetted felénk az első lépéseket. Máskülönben most nem lennénk itt. Köszönjük, hogy te Jézus Krisztusban megmutattad magad, hogy milyen Isten vagy te. Köszönjük, hogy indítottál embereket arra, hogy igédet leírják. Szent lelked által vezetted őket, adtad a mondani valót nekik, vezetted a kezüket. a gondolataikat. Köszönjük, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást, melyben kijelentetted magad, akaratodat, gondolataidat, melyből megismerhetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy így mi is megtehetjük azt, amit ez a százados annak idején, hogy oda ment Jézus Krisztushoz. Köszönjük, hogyha testben már ő nincs is itt közöttünk, de lelke által itt van. Köszönjük, hogy imádságban megszólíthatjuk, és általa hozzád fohászkodhatunk. Köszönjük, hogy valóságos találkozásunk lehet így veled. Köszönjük, hogy valóban a te jelenlétedben folyhat az életünk. Bocsásd meg, hogy sokszor olyan hitetlenek vagyunk, még mi, akik hívőknek, keresztényeknek valljuk magunkat. Mi is. Bocsásd meg, hogy annyiszor a cselekedeteink, a döntéseink azt mutatják, hogy igazából azokban az élethelyzetekben egyedül voltunk ott. Hogy nem kérdeztünk téged, nem hagytuk így módon talán, hogy te útmutatást, tanácsot adhass, hogy beleszólhass egyáltalán a dolgainkba. Bocsáss meg ezt nekünk. Bocsáss meg, hogy nem élünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, hogy mi imádságban kijönthetjük újra meg újra a szívünket előtted. Arra kérünk, szent lelked által, erősítsd a hitünket. Hadd láthassunk meg valóban lelki szemeinkkel téged, Úr Jézus Krisztus, s rajtad keresztül a mi atyánkat. Hogy egyre többet láthassunk belőle, hogy valóban annak lássuk, aki ő, hogy ne általunk megalkotott istenképre hagyatkozzunk. Kérünk, hogy szent lelked által táplálj vágyat, támasz és erősítsd a vágyat bennünk, a te megismerésedre, hogy éhezzük és szomjúhozzuk valóban igédet, az igazságot, hogy mint ahogy jelez a gyomrunk, hogyha megéhezünk, és akkor azért valamilyen módon magunkhoz vesszük a táplálékot, valamilyen ennivalóval csillapítjuk az éhségünket, és bevalljuk neked, hogy sokszor ez milyen fontos, hogy valóban jó legyen az, de valahogy a lelkünk jelzéseire nem adunk, nem figyelünk oda. Amikor éhes a lelkünk, mert nem tápláljuk igéddel. Kiszárad a szívünk, lelkünk, mert nem fordulunk oda hozzád imádságban. Nincs meg ez a beszélgetős kapcsolatunk veled. Könyörülj meg rajtunk. Újíts meg bennünket szent lelked által. Könyörülj meg rajtunk, hogy meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, amelyeket nekünk kell megtenni. Feléd. Így imádkozunk azért, hogy igéd által munkálkodj bennünk továbbra is, majd amikor elmegyünk innen az Isten tiszteletről. Kérünk, mutass rá az életünkben mindazokra, melyek akadályai annak, hogy igazán folyamatos, élő kapcsolatunk lehessen veled. És ezek az akadályok, ezek hadd tűnhessenek el, hadd tolhassuk ezeket félre. Könyörgünk így magunkért, de egész gyülekezetünkért. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk a te szereteteddel feltöltekezve, szent lelked által vigasztaló és gyógyító hatással lenni a környezetünkre. Valahogy úgy, mint ahogy az a római százados tudott ott a maga környezetében, hogy az ő szolgájáért keresett meg téged. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy hadd tudjunk szereteteddel fordulni betegjeinkhez, az egyedül lévőkhöz, egyáltalán egymáshoz. Imádkozunk azért, hogy nyíljon meg a szemünk a mellettünk lévő meglátására, hogy ne csak rápillantsunk, hanem lássuk meg. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy Te adj gyógyírt a megszomorodott szívűeknek a sebeire is. Te vigasztald a gyászolókat. Te erősítsd azokat, akik talán lassan már reménykedni sem tudnak. Könyörülj meg, kérünk, egész népünkön, az Úr Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért kérünk. Kegyelmezd nekünk. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
A hirdetéseket hallgassuk meg most. Mindenek előtt sok szeretettel hívok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hirdetem azt, hogy a meghosszabbodott nyári szünet után most már újra tartunk nyugdíjas délelőttöket, tehát szerdán 9 órai kezdett el a nyugdíjas körünk alkalma lesz. Várjuk az ebben a korban lévő testvéreket ezekre az alkalmakra. Csütörtökön este 6 órai közöttel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Vasárnap 10 órától, tehát a szokott időben Isten tisztelet lesz, hogyha Isten is éltet bennünket. És az Isten tisztelettel egy időben gyermekalkalmakat tartunk lent a gyülekezeti helyiségeinkben 2 csoportban, illetve pici gyermekekkel lehetőség van arra, hogy a szülők a babaszobában televízión követhetnek. Hessék az Isten tiszteletünket. Újra tanulhatunk Isten tiszteletünk előtt énekeket is. Köszönjük a testvérünk szolgálatát, aki ide áll a gyülekezet elé 9:45-kor, és vezeti az énektanítást. Tehát éljünk ezzel a lehetőséggel is. Kérdezem azt is, hogy a mostanra tervezett keresztkérdések kurzust sajnos nem tudjuk elindítani, mert a kezdéshez szükséges létszám most nem alakult ki, de januárra tervezünk keresztkérdések kurzust, ezért arra kérem a testvéreket, hogy továbbra is gondoljunk erre, tehát járjunk így nyitott szemmel a környezetünkben, és szólítsuk meg, bátorítsuk a körülöttünk lévőket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, ezzel a kurzussal, ahol Jézus Krisztust meg lehet ismerni, ahol azért vagyunk együtt, hogy ismereteket is szerezzünk, de azért is imádkozunk, hogy vele valóban személyes kapcsolatunk legyen, lehessen. Hirdetem azt is, hogy az eddigi kurzusok résztvevőit viszont szeretettel várjuk egy találkozóra, ők majd írásos meghívót is fognak kapni, de már most hirdetem, hogy ez a találkozó október 9-én lesz, délután 4 órai kezdettel itt a gyülekezeti házunkban, illetve jó idő esetén kint az udvaron. Ugyancsak tervezünk egy találkozót a elmúlt években konfirmáltak számára, ez október 8-án lesz, délután 5 órai kezdettel, Arra kérem a testvéreket, hogy otthoni csendességeinkben imádkozzunk ezekért az alkalmakért is, hogy Isten áldja meg ezeket az alkalmakat, hogy valóban eljöjjenek az etiki kurzusok résztvevői, illetve azok, akik itt konfirmáltak, és legfőképpen azért, hogy legyen ennek folytatása is, tehát, hogy összetudjunk jönni utána rendszeresen, azért, hogy Isten igéjét tanulmányozhassuk, és őt jobban megismerhessük. Presbiter testvéreket arra kérem, hogy Isten tisztelet után maradjanak itt egy megbeszélésre. Az adakozás lehetőségét hirdetem még. Isten igéje így bátorít bennünket, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig átadom a szót gyülekezetünk technikusának, Tódja testvérünknek.
Aki arra szeretné felhívni a testvérek figyelmét, hogy ma délután a Budaörs Rádió adásában ismét református adásra kerül sor. Ez a 22. adásunk, tehát én már majdnem teljes 2 éve megy ez a sorozat. Szeretném még 1-2 percig a testvérek türelmét igénybe venni, és figyelmét, mert elmondanám, hogy ez az adás hogy született. Nem kell megijedni, nem leszek nagyon részletes. Viszonylag kétségbe voltam esve, mert elég fáradt és fárasztó időszakon vagyok túl, vagy voltam túl, és nem tudtam elképzelni, mit legyen benne ebben az adásban. Nagyon kevés a téma, amit lehet adni. És akkor az Úr megsegített, mindenki kap, akinek van elektronikus levél címe, szerintem tudhat számra szinten naponta mindenféle küldeményeket. És hogy nem, én is kaptam egyet második Rákóczi Ferencről. Megvallom őszintén, meg se akartam nézni először, de aztán valami okból kifolyólag mégis rákattintottam és megnéztem. És ez a küldemény arról szólt, hogy második Rákóczi Ferenc hogyan tért meg. És olyan sokszor emlegetjük a bizonyos körökben a történelmi dicső múltat és a sok történelmi szereplőt, magyarokat, akikre büszkék lehetünk, de szinte sosem esik szó arról, hogy ők hívők voltak-e vagy sem. Úgyhogy ez egy ilyen hiánypótló adás rész, ebből áll az adás első fele. Rákóczi Ferenc, második Rákóczi idősebb korában írhatta ezt, naplójából vannak benne idézetek, és az ifjú korát vetíti föl, hogy milyen volt, amikor akkor élt, és a megtérése történetét írja le tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy ez igazán érdekes, és a meghallgatásra érdemes műsorrész. Annál is inkább, mert hogyha valaki az én egyébként nem túlságosan jó intonációmat és beszédtechnikámat megunja, akkor nagyon szép református énekeket az énekeskönyvből hallgathat, úgymond profik előadásában, fölüdülésképpen, így nem aztán újból visszajön a hangom. Hát ez az adás első fele. A második fele, az pedig itt hangzott el a templomban, talán május végén, amikor 2 fiatal felnőtt testvérünk konfirmált, és fogadalmat tett. Akkor engedélyt kértem tőlük, hogy a bizonyságtételük az belekerülhessen a rádió adásába, és így szélesebb nyilvánosságot kapjon. Amikor ezek a műsorok készülnek, akkor a hanganyag, ami előttem van a számítógépen, az gyakorlatilag egy hanganyag, bármi is lehetne, szólhatna egy tudományos értekezésről, bármi másról. Nem stélek másra, csak arra, hogy megfelelőek legyenek a szókötések, ne legyen túl sok szünet, zajokat kivágom belőle, koppanásokat, köhögéseket, minden ilyesmit. Rengetegszer hallgatom meg ezeket a hanganyagokat, és nem mindig, de jó néhányszor előfordul, hogy szinte szótagokig, addig lemenő szintig szerkeztem ezeket a hangokat. Ilyen körülmények között borzasztó nehéz arra figyelni, hogy miről is szól igazándiból ez a hanganyag. És Amikor elkészültem ezzel a második műsor résszel, majd a végső állományjal, és leültem meghallgatni, hogy most milyen is volt, ezt nem igazán szoktam meghallgatni már utólag, akkor megérintett a dolog, meg kell mondjam, engem, aki készítettem az egészet. Lenyűgözve, vagy 20 percen át hallgattam ezt a második műsor részt, mert először is a bizonyságtételek azok a legerőteljesebb valami csodák. Amikor egy ember kiáll, és a lelkét föltárja, hogy mit jelent neki Isten, hogyan tért meg, és ezt bemutatja, szerintem ettől erőteljesebb evangelizáló dolgot borzasztó nehéz volna kitalálni, ha csak azt nem, hogy Jézus Krisztus mondjuk a írásával ellentétben ismét eljönne ide, és bemenne a tévébe, és a csodákat tenne. Szóval, de erre nem fog sok kerülni, azt hiszem. Tehát ez a legerősebb a bizonyságtétel, ami mi rendelkezésünkre áll. És oda ragadtam egyszerűen a két hangszoróhoz, és úgy hallgattam meg. Hogy én azt szeretném javasolni, mondani, miután az idő úgyis eléggé csúnyácska, hogy ma délután 14 órától 15 óráig, vagy 2-től 3-ig a 104,8 MHz-es ultrarövid hullámon, akinek van kedve, és akit érdekli ezek után, az hallgassa meg a Budaörs rádióadásában a mi 22. rádióadásunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Most egy icipicit hallhattunk abból, hogy mennyi odafigyeléssel és fáradtsággal jár ez a munka, amit tudja testvérünk folytat. Én hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy most is megköszönjem az ő sok-sok fáradozását, és Isten áldja meg az ő életét, meg szolgálatát. Kívánom azt, és gondolom mindnyájan kívánjuk, hogy amiről szólt is az igénk, azt csodálatos módon megtapasztalás, hogy tényleg nem a magunk erejéből kell, és abból nem is érdemes. Viszont, hogyha hagyjuk, hogy az Isten munkálkodjon bennünk, vezessen a Szentlélek a szárnyaira kapjon, akkor lehet igazán örömmel szolgálni és munkálkodni. Én kívánom, hogy ez mindnyájunk tapasztalata lehessen egyre jobban. Így köszönjük meg még egyszer a sok-sok fáradozást és munkát. 479. dicséretünket keressük meg most. Kérjük, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Énekeljük végig, mind a négy verszakával, a negyediket majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.